Több mint 30%-kal nőtt az építőipar a rendszerváltás óta, csak egyszer fordult elő hasonló. Már a ciklon okozta károkat mérik fel, több ezer háztartásban még nincs áram, több út továbbra sem járható. A szomszédos országokban is tombol az ítéletidő, Szerbiában halálos áldozatai vannak az áradásoknak. A híradót látják, jó estét kívánok! Csak nem 35%-ot nőtt márciusban az építőipar teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest. Ilyen gyors éves növekedésre szinte alig akadt példa a rendszerváltás óta. Elemzők szerint a következő hónapokban is jelentős lehet a növekedés. A cégeknek másfélszer több megrendelésük van, mint egy éve. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a híradónak azt mondta, ígéretes növekedési pályára állt az építőipar is.
Nemrég készült el ez a 3600 négyzetméteres új üzemcsarnok Pécsett. A kivitelezést végző cég azt mondja, egyre több vállalkozás bővít, ami az építőiparban is több munkát jelent. Már most annyi megrendelésük van, hogy jövő márciusig tele a naptáruk.
Nagyon sok árajánlatot adunk, rengeteg munkánk van. Tervező partnereinknek is nagyon sok megbízása van, ami azt prognosztizálja az elkövetkezendő 2-4 évre, hogy ez a tendencia csak nőni fog. Lesz munka az építőiparban.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai azt mutatják, hogy március végén 62%-kal több már megkötött szerződése volt a cégeknek, mint egy éve. Az építőipar termelése pedig több mint 34%-kal volt magasabb 2013 hasonló időszakához képest. A rekordmértékű növekedésben szerepet játszott, hogy mélypontról indult a bővülés, és az időjárás is kedvezett az építőiparnak márciusban. A régi csatornacsöveket cserélik Budapesten, az első kerületben. Továbbra is elsősorban a közműfejlesztések, valamint az út- és vasútépítések miatt javult az építőipar teljesítménye.
A növekedés az múlt év második felétől folyamatosan tart.
Az építőipari cégek szövetsége úgy számol, hogy egész évben kitart a kedvező folyamat, így éves szinten is jelentős lesz a növekedés.
Összességében mintegy 10%-os növekedés biztos, hogy lesz az építőiparban, és ez azt jelenti, hogy további 7-8 ezer főt tud foglalkoztatni az építőipar a jelenlegi létszámhoz képest.
Éppen ezért úgy számolnak, hogy a jelenlegi 6-ról 8%-ra növekedhet az építőipar hozzájárulása a GDP-hez 2014-ben.
Az építőipar úgy tűnik, hogy a 2008 és 2013 közötti 5 nehéz esztendő után végre elkezdett kilábalni ebből a recesszióból, és egy nagyon ígéretes növekedési pályára kezd állni.
Az építőipar kiugró teljesítménye is hozzájárult ahhoz, hogy a 2,7%-os elemzői várakozásoknál jóval nagyobb mértékben 3,5%-kal nőtt a GDP az első negyed évben az egy évvel korábbihoz képest. Szakértők szerint a gazdaság kiegyensúlyozott növekedést mutat, mert szinte minden területen elindult az élénkülés.
A Fidesz mindenképpen azt szeretné, ha az ipari rezsicsökkentésről szóló törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszak alatt megtárgyalhatná és elfogadná az országgyűlés. Ezt Németh Szilárd mondta a Magyar Hírlapnak. A rezsicsökkentésért felelős munkacsoport vezetője azt mondta, fontos, hogy megalapozottan készítsék elő a non-profit közműszolgáltatók működéséhez szükséges törvényjavaslatot. Hozzátette, ha ez megvalósul, akkor el lehet mondani, hogy az ipari energia árakat is sikerült letörni. A házi orvosi és az alapellátási rendszer megerősítését, valamint az orvos elvándorlás problémájának rendezését szorgalmazták az orvosi kamarai vezetők, amikor találkoztak Orbán Viktorral a kormányalakítást megelőző konzultációsorozat részeként megtartott egyeztetésen. A miniszterelnök a Magyar Gyógyszerészeti Kamara vezetőivel is tanácskozott, ahol elhangzott, felére csökkent a veszteséges patikák száma, megállt a gyógyszertárak és a gyógyszerészek ellehetetlenülése. A miniszterelnök a rendvédelmi kar elnökével is egyeztetett. Dobson Tibor felvetette a rendvédelmi dolgozóknak szóló életpályamodell kialakítását, amely kapcsán Orbán Viktor azt mondta, a kormány nyitott a kérdések tisztázására. A Nemzeti Pedagógus Kar felállításának előkészületeiről tájékoztatta Orbán Viktort Körösiné Merk Hilda, a kar megalakulását előkészítő bizottság elnöke, aki a találkozón arra kérte a miniszterelnököt, hogy a kabinet tekintse stratégiai partnernek a szervezetet. A sport helyzetéről, a magyar sportolók eredményeiről tárgyalt Orbán Viktor a Magyar Olimpiai Bizottság vezetőivel. A konzultáción elhangzott, a MOB örömmel tapasztalja, hogy a kormány stratégiai ágazatként kezeli a sportot, és hogy a jövőben is támogatja az ágazatot. Újabb, mint egy 150 milliárd forintnyi uniós forrás érkezett Magyarországra, és a jövő héten újabb utalás várható, közölte a miniszterelnökség. Csepregi Nándor közleményében azt írta, az Európai Bizottsággal folytatott sikeres tárgyalások nyomán pedig a kormány kiküldheti az április 15-e utáni időszakra vonatkozó számlákat. Ezeket átmenetileg azért tartották vissza, mert Brüsszel információkat kért az uniós forrásokat irányító és ellenőrző rendszer átalakításáról. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, a 2007-2013 közötti uniós költségvetési ciklusban a rendelkezésre álló több mint 8 milliárd forintból eddig több mint 5500 milliárd forintot fizettek ki a pályázóknak, és jó esély van arra, hogy a teljes összeget még a 2015 decemberi határidő előtt lehívják. Holnap délután 4 óráig jelentkezhetnek a külképviseleti névjegyzékbe azok a választók, akik nem Magyarországon akarnak szavazni az európai parlamenti választáson május 25-én. A Nemzeti Választási Iroda elnöke Pálfi Ilona azt mondta, a 97 külképviseletre eddig 6362-en jelentkeztek, csak nem kétszer annyian, mint 2009-ben. A legtöbben közülük Brüsszelben voksolnak majd. Lővei Andrea, az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodájának vezetője pedig arról beszélt, idén először a választópolgárok szavazatukkal közvetlenül is befolyásolják, hogy kivezesse az Európai Bizottságot.
Az EP hatáskörei a Lisszaboni szerződés következtében jelentősen megnőttek. A szerződés szerint most már a választások eredményét figyelembe kell venni az Európai Bizottság elnökének jelölésénél és megválasztásánál.
Tovább tudta növelni az előnyét az Európai Néppárt a szocialistákkal szemben, derült ki egy friss uniós felmérésből, amely szerint a mérsékelt jobboldal 221, míg a mérsékelt baloldal 194 helyet kapna az Európai Parlamentben. Tegnap este újra élő tévéműsorban vitáztak az Európai Bizottság elnök jelöltjei, ezúttal mind az öten. A mostani Európai Parlamenti választáson ugyanis a szavazók döntésén múlik, ki irányítja az unió kormányának számító Európai Bizottságot.
Zsúfolásig megtelt az Európai Parlament nagy terme. Újságírók és civilek is kíváncsiak voltak a csúcsjelöltek vitájára. A színpadra lépő politikusokat sztároknak kiáró ováció fogadta. A vita elején komoly, az Európai Uniót érintő témákról volt szó, mint például az ukrán válság. De terítékre került a megszorítások politikája és a munkanélküliség problémája is. Az uniós pártok csúcsjelöltjei nem először vitáznak nyilvánosság előtt. A mostani választáson a szavazók ugyanis nem csak arról dönthetnek, hogy a jobb vagy a bal oldalnak legyen többsége az Európai Parlamentben, hanem közvetve arról is, hogy ki irányítsa az Európai Bizottságot, amely gyakorlatilag az unió kormányának felel meg. A csúcsjelölteket arról is kérdezték, mi történne, ha az unió állam és kormányfői nem vennék figyelembe a tagországok döntését, és mégsem közülük kerülne ki az Európai Bizottság következő elnöke. Az egyik esélyes, a szocialista Martin Schulz szerint, ha ezt megmerik tenni a tagállamok vezetői, akkor az Európai Parlament biztosan nem szavazza meg a jelöltjüket. A másik nagy esélyes néppárti Jean-Claude Juncker azt mondta, ha ez megtörténne, akkor az emberek úgy éreznék, hogy becsapták őket. Így 2019-ben már senki nem menne el szavazni az EP választáson. Jean-Claude Juncker kampánybusza Budapestre is megérkezett azért, hogy jelezzék, a néppárt a magyar voksokra is számít. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondta, elképzelhető, hogy a magyarországi szavazatok döntik majd el, hogy a mérsékelt jobboldal vagy a baloldal lesz a győztes. Az MSZP, a DK vagy éppen az Együtt szavazói pedig Magyarországról is a szocialista jelöltet Martin Schulzot támogathatják. A jobb és baloldal között szoros verseny alakult ki az elmúlt hónapokban. A legfrissebb közvélemény kutatás szerint némileg nőtt a különbség. A mostani adatok szerint az Európai Néppárt 221, míg az európai szocialisták 194 helyet szereznének Brüsszelben.
Lemondott budapesti elnöki tisztségéről az MSZP-ben Molnár Zsolt, mert a jövőben csak szakpolitikával akar foglalkozni. A szocialista politikus a személyét ért támadásokkal indokolta döntését. Az Index hírportál ma arról írt, nem véletlen az időzítés, azért éppen most mondhatott le a budapesti elnök, mert, ahogy fogalmaznak, kaphatott egy fülest arról, hogy újabb ügy kerülhet vele kapcsolatban napvilágra, amit viszont már nem akart megvárni.
A következő tisztújításon semmilyen pártisége nem indulok.
Az ATV adásában jelentette be Molnár Zsolt, hogy lemond minden pártbéli tisztségéről. Az MSZP budapesti elnöke, aki az áprilisi választáson a szocialisták kampányfőnöke is volt, a személyét ért támadásokkal indokolta a döntést.
Jelenleg az én vezetésemmel, a személyes budapesti elnöki teendőimmel nem hozható majd össze, mert támadásnak lenne kitéve ez a széleskörű összefogás. Ezért lemondtam budapesti elnöki tisztségemről, csak szakmapolitikával akarok foglalkozni, segíteni fogom minden erőmmel, minden tudásommal, mint pártag ezt a budapesti hadműveletet. Ezt megtettem, most az esti órákban bejelentettem a budapesti elnököknek.
Molnár Zsolt, adjon hálát Istennek minden egyes napért, amikor nem nyitom ki a számot. Ezt üzente néhány napja Ron Werber az Indexen keresztül Molnár Zsoltnak. Sajtóhírek szerint a kampányban többször is feszült volt a viszony az izraeli-amerikai tanácsadó és az MSZP vezetése között. Még az a pletyka is elterjedt, hogy a választások előtt összeverekedett Molnár Zsolttal Ron Werber. Ezt a szakember cáfolta, de azt elismerte, hogy kőkemény vita zajlott kettejük között.
Nem fütyültem, én ott álltam a tömegben is.
Molnár Zsoltról a múlt hét óta állítólagos skinhead kapcsolatai miatt is szólnak a hírek. A Magyar Nemzet mutatott be róla egy 1992. október 23-án készült fotót. A képen a Kossuth téren áll a tüntetők között, akik kifütyülték Göncz Árpád, akkori köztársasági elnököt. Később a szocialista politikus a tömeggel együtt átvonult a Szabadság térre, az MTV székháza elé. A tömegben több skinhead is volt, sokan közülük olyan vagy ahhoz hasonló kapusznit viseltek, mint amilyet Molnár Zsolt. A politikus többször cáfolta, hogy skinhead lett volna. Molnár Zsolt a Simonügy kirobbanásakor azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy elfutott a kamerák előtt, így az újságírók nem kérdezhették kollégája titkos vagyonáról.
Aki közéleti szerepet vállal, annak bírnia kell ezeket. Ha nem bírja, akkor le kell mondania, mint ahogy ez a tegnapi nap folyamán történt.
Az MSZP szóvivője az M1 Ma reggel című műsorában arra utalt, a párt egyetért Molnár Zsolt döntésével. Budai Bernadett szerint, ha Molnár Zsolt maradt volna az MSZP budapesti elnöke, az árthatott volna a szocialistáknak.
Egy olyan önkormányzati választás előtt állunk, ahol nem jó, hogyha például a budapesti elnökünket tudják támadni, mert ez a közösség egészének is egy teher, és természetesen annak is személyesen teher, akinek ezt el kell viselnie.
Az MSZP budapesti elnöksége péntek délután közleményben érdemtelennek nevezte a Molnár Zsoltot ért támadásokat. Azt írták, megértéssel fogadták döntését. Molnár Zsolt csak a pártbeli tisztségeiről mondott le, így továbbra is ő marad az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának az elnöke, pedig az elmúlt napokban többen felvetették, hogy az 1992-es felvételek nyilvánosságra kerülése után nem neki kellene betöltenie ezt a pozíciót. Egyebek mellett az MSZP korábbi szövetségesei, az Együtt PM és a Demokratikus Koalíció is támadta a politikust. Az Index.hu azt írta, elképzelhető, hogy Molnár Zsolt azért mondott le, mert megtudta, hogy valakik újabb kínos ügyet szivárogtatnának ki róla.
Az MSZP 5 célért lépne fel az Európai Unióban. A párt elnöke azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy egy számjegyű legyen az alapvető élelmiszerek áfája, biztosított legyen az európai minimálbér és minimálnyugdíj, megvalósuljon a 25 év alatti fiatalok teljes foglalkoztatása, és egyenlő bért kapjanak a nők és a férfiak. Mesterházi Attila hozzátette, a nemzeti érdekeket ésszel lehet hatékonyan képviselni az Unióban.
Magyarország akkor lesz független, ha a saját forrásaiból tudja saját magát fejleszteni. De jelen pillanatban 97% a magyarországi fejlesztési forrásoknak az uniós forrásból történik. Tehát magyarul, aki ezeknek a forrásoknak a Magyarországra érkezését veszélyezteti, az szerintünk a nemzet érdeke ellen cselekszik.
A Jobbik szerint, ha Európa eltér a közös értékektől, akkor a pusztulás felé tart. A párt EP képviselőjelöltje szerint ilyen közös alapérték a görög gondolkodás, a római jog és a keresztény erkölcs. Staudt Gábor a párt aktivistái által bemutatott az Eurovíziós Dalfesztivál győztesét és a Jobbik által képviselt értékeket szembeállító transzparensekre utalva azt mondta, Conchita Wurst megjelenése azt sugallja a gyermekeknek, hogy ez egy választható jövőkép.
A mögöttünk lévő transzparensek egyébként pont ezt jelképezik, és mi ezt a jövőt szeretnénk elkerülni, már Európa pusztulását, és ez csak a Nemzetek Európája koncepcióval kivitelezhető.
A Fidesz azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának hétfői ülésén hallgassák meg a Jobbik elnökét a párt kémkedési ügybe keveredett EP képviselőjének az ügyében. Zsigó Róbert úgy fogalmazott, nem az a fontos, hogy mit mond Kovács Béla, hanem az, hogy mi folyik valójában a Jobbikban. A szóvivő hangsúlyozta, Kovács Béla Vona Gábor ajánlásával került a politikába, ezért neki kell az üggyel kapcsolatban felmerült kérdésekre választ adnia.
Vannak-e még Kovács Bélák a Jobbikban? Mekkora befolyással bírnak, és milyen mélyre hatoltak be a Jobbik soraiba azok, akik nem a magyar nemzet, hanem más nemzet érdekeit képviselik?
A Jobbik szóvivője szerint a párt soha semmilyen vita vagy vizsgálat elől nem zárkózott el, így nem lenne meglepve, ha Vona Gábor elmenne a hétfői ülésre. Mirkóczki Ádám hozzátette, a Jobbikot soha semekkora mértékben nem támogatta más ország vagy külföldi szervezet, s az állami számvevőszék vizsgálatai is ezt támasztják alá. Több ezer bejelentés érkezett a biztosítókhoz a viharkárok miatt, a becsült kár több mint 100 millió forint. Közben országszerte dolgoznak a helyreállításon. Több mint 4000 helyen még mindig nincs vagy akadozik az áramszolgáltatás. Az elmúlt két napban több mint 1800-szor riasztották a katasztrófa védelmet, többnyire kidőlt fák és leszakadt vezetékek miatt. A viharos szél csaknem 200 lakó épületet és mintegy 60 közintézményt rongált meg. A Balatonnál már nincs szükség megerősíteni védelemre. A négyes számú főutat viszont két napra lezárták Balaton-Boglárnál, Fonyód és Siófok között pedig vonatok helyett pótlóbuszok viszik az utasokat. Jelenleg a Dunántúl nyugati és középső részén van érvényben elsőfokú figyelmeztetés felhőszakadás miatt. Az előrejelzés szerint a fokozatosan gyengülő ciklon vasárnapra elhagyja az országot. A Balaton déli partján Fonyódon van tudósítónk, Meszes Boglárka. Szervusz Boglárka, úgy látszik innen még mindig viharos a szél a Balatonnál. Tart még a védekezés?
Jó estét kívánok! Folyamatosan dolgoznak a tűzoltók még mindig itt Fonyódnál, és újabb nagy teljesítményű szivattyúkat is hoztak ide a térségbe, hogy visszaemeljék a vizet a Balatonnak a medrébe. Kora reggel itt az utcában, a partmenti utcákban látható nyulgátokat már megbontották, hogy a réseken ott le tudjon folyni itt a nyulgát fölött felgyülemlett víz. Ennek pedig meg is lett az eredménye, hiszen a partmenti ingatlanok már nincsenek veszélyben, egyik sem áll víz alatt. A katasztrófavédőket itt a térségben is többségben fakidőlésekhez riasztották a mai napon. Itt is volt áramkimaradás, volt olyan, hogy faszaggatta le a vezetékeket, és két villanyoszlopot is kidöntött a vihar tulajdonképpen a földből. És a szél úgy tűnik, hogy nem csillapodik, legalábbis délelőtthöz képest, hiszen a 70 km/h széllökések megmaradtak, ami pedig még mindig körülbelül 1 méteres hullámokat korbácsol a Balatonnál. Jól látszik, hogy a vizet még mindig kiemeli a partra a szél, és tovább rontja a helyzetet az is, hogy további csapadékot várnak még a térségben. Körülbelül 20-30 mm-nyi eső jöhet a mai napon, úgyhogy az önkormányzatok folytatják a védekezést.
Meszes Boglárka, Fonyódról köszönjük szépen! Eközben Ausztriában és Szlovákiában is áradásokat okoz az ítéletidő. A felvidéken már a hadsereget is bevetették a mentésben, 100 000-en vannak áram nélkül. Szerbiában pedig már kritikus a helyzet, áradásoknak már 5 halottja van. A belgrádi kormány rendkívüli helyzetet hirdetett és nemzetközi segítséget kért.
Katonák segítik az árvízi védekezést a szlovákiai csúcsomban. Az 500 lelkes közösségben az éjszaka lezúduló eső miatt a folyóvá duzzadt helyi patak több helyen kilépett a medréből, és hidakat sodort el. A fél faluban nincs villany, Szlovákia szerte összesen mintegy 100 000-en vannak áram nélkül. Eperjesen több utcát, családi házat, pincéket árasztott el a Tarca folyó. A helyiek azt mondják, tegnap estig semmi jele nem volt a veszélynek, de este 10 óra után hirtelen rohamosan növekedni kezdett a folyóvize. Ezt az utcát teljesen elöntötte a víz, ki kellett várnunk a folyó tetőzését. Csak azután tudtunk munkához látni, amikor a folyó apadni kezdett. Folyamatosan szivattyúzzuk a pincékből a vizet, sokat elöntött a folyó, mondta a tűzoltók vezetője. Szerbiában is hatalmas károkat okozott a vihar. A Belgrád közelében fekvő Obrenovac 90%-a víz alá került, ezreket kellett kitelepíteni. Több helyre csak helikopterrel lehetett eljutni. A belgrádi kormány rendkívüli helyzetet hirdetett, és nemzetközi segítséget kért, mert egyedül képtelen úrrá lenni a természeti katasztrófán. Megérkezett a városba egy 60 főt számláló orosz mentőcsapat, de a terepen van a csendőrség, a katonaság és minden sürgősségi szolgálat. Több ezer ember van veszélyben, mondta a szerb belügyminiszter. Boszniában 120 éve nem volt ekkora áradás. Több város teljesen elszigetelt a külvilágtól a víz. Számos utat lezártak, a tanítás is szünetel. A bosnyák hadsereg helikopterekkel próbálja menteni a lakosságot. Ausztria keleti részén is több patak megáradt a heves esőzések miatt. A vihar tetőket rongált meg és fákat döntött ki. A leszakadt vezetékek miatt csaknem 1500 háztartás maradt áram nélkül.
A magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden nemzet része megmarad, mondta a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes a Rákóczi Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. Semjén Zsolt kiemelte, a magyar kormány számára stratégiai partner a szervezet. Ennek legfontosabb oka az a közös küldetés, hogy megőrizzék az egyetemes magyarságot. A szervezet tevékenységét levélben méltatta Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök. Az államfő köszöntőjében hangsúlyozta, egyedülálló, amit ez a civil szervezet a nemzettudat erősítésében, a magyarság kapcsolat rendszerének újjáépítésében elért. A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés, ezt követi a közbeszéd. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!